Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, énekeljük a 66. Zsoltárunknak az első versét. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket, keressük meg és énekeljük a 196. dicséretnek az első 4 versét. A 196. dicséret első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet, keresztények, az Úristennek. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Hálatelt szívvel jövünk eléd, mennyei édesatyánk, hogy az elmúlt héten megőrizted gyermekeinket, bennünket, kirendelted a te áldásodat a mi napközis táborunkra, és most összegyűlhettünk itt a te házadba, a színed előtt, hogy megköszönjük mindazt a lelki ajándékot, amit adtál nekünk. Köszönjük gyermekeink életét, lelkét, amelyet ránk bíztál, hogy őrizzük, neveljük, plántáljuk őket, tanítsuk meg őket arra az ismeretre, amely téged mutat meg és mutat be nekik. Köszönjük, hogy a te kezedben van az ő életük. Te tudod név szerint mindegyikről, hogy mit terveztél és mit gondoltál róluk. Segíts nekünk, felnőtteknek, szülőknek felismerni azt, hogy mi az, ami a te terved, akaratod, mi az, amit szeretnél tanácsolni nekik, hogy mi azt tudjuk támogatni és segíteni. Köszönjük ezt a gyülekezetet, köszönjük egyházunkat, hogy nagy neved dicsőségére összetartasz bennünket és összegyűjtesz hétről hétre. Így áld meg most táborzáró Isten tiszteletünket, jöjj közénk lelked által, és beszélj velünk. Megváltó Urunkért, a Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom, testvéreim, a Máté írása szerinti evangélium 12. részéből, a 38. verssel kezdődő és a 42. verssel bezáródó ige szakaszból. Akkor újra megszólította őt néhány írástudó és farizeus: Mester, jelt akarunk látni tőled. Ő pedig így válaszolt nekik: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt követel, de nem adatik neki más jel, csak a Jónás próféta jele. Mert ahogyan Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a halgyomrába, úgy lesz az emberfia is a föld belsejében 3 nap és 3 éjjel. Ninive lakói feltámadnak majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik ezt, mert ők megtértek Jónás prédikálására. De ímé nagyobb van itt Jónásnál. Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítéli azt, mert ő a föld végső határáról eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. De ímé nagyobb van itt Salamonnál. Foglaljunk helyet, testvéreim! Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a táborzáró Isten tiszteletünkön. Köszöntöm a gyerekeket, akik egész héten velünk együtt voltak, és köszöntöm a szülőket, nagyszülőket, a gyülekezet minden egyes tagját. Az elmúlt héten, ahogy láthattátok is, meg hirdettük is, tartottuk a napközis tábort, és ennek a hétnek a címe nem más volt, mint a bibliai jelek és jelképek. Jelekről és jelképekről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mit szeretne és mit akar, mit tud Isten üzenni egy-egy jelen és jelképen keresztül. Minden napnak megvolt a maga jelképe. Ezt fogjuk most röviden összefoglalni, ahogy szoktuk is minden táborzáró Isten tiszteleten, hogy a szülőknek is számot tudjunk adni arról, hogy mivel töltöttük el az időt. Mind a történetek, mind a kézműves foglalkozások próbálták elmélyíteni ezeknek a jeleknek az üzenetét. Rájöttem már régen arra, de most még inkább megerősödött bennem, hogy mi emberek szeretjük a jeleket és a jelképeket. Nem szeretnék most belemenni, mert a gyerekek idejét nem szeretném húzni, de azért érdemes végig gondolni, hogy minden korszaknak, minden ideológiának, nem akarok most nevesíteni egyet sem, megvolt a maga jelképe, jelképrendszere, amivel üzenni próbált az akkori embereknek. Gondoljunk csak bele, az elmúlt héten piros-fehér-zöldbe öltözött az ország, mert mindenki szurkolt a magyar válogatottnak. De ugyanezt a zászlót emelték magasba az öttusázóink, a vízilabda csapat is, és az egyéni győztesünk is. Kifejezve azt, hogy ők hova tartoznak, félreértetetlenül, beszéd nélkül. Nem kellett kiállni senkinek és elmondani, hogy én a magyar válogatott tagja vagyok. Mert ránéztek a mezére, fölemelte a zászlót, és ott mindenki tudta, hogy ő a magyar válogatott tagja. Mi az elmúlt héten 5 ilyen jelképet értelmeztünk, amely szintén ugyanilyen egyértelmű üzenetet hordoz. Engedjétek meg, hogy nagyon röviden összefoglaljam ezeket, és felsoroljam, hát ha nekünk felnőtteknek is tud újat mondani. Az első a szivárvány volt. Ugye mindannyian tudjuk, mi felnőttek, ez ma problematikus jelkép. Aztán a második a galamb volt, a harmadik a csillag, aztán vettünk egy protestáns jelképet, a kakast, és végül pedig, mint általános bibliai jelkép, üzenet, Isten igéje, a bibliai tekercs. Nem véletlenül a végén a gyerekek egy tekercset készítettek, amivel beleírhatták azt az igét, amit leginkább szerettek volna. De a felolvasott történetünk is azt bizonyítja, testvéreim, hogy az emberek szeretik, sőt, kívánják a jeleket, mert úgy gondolják, hogy azok meggyőző erővel tudják irányba terelni, irányt mutatni az embereknek. Így érkeznek az akkori kor vallási vezetői Jézushoz. És mondják neki, hogy te mester, ha te valóban Isten fia vagy, mutass nekünk egy olyan jelet, amit mindenki egyértelműen ért. Itt a probléma csak az volt, hogy ezeknek az írástudóknak, farizeusoknak tudniuk kellett volna, hogy Jézus már számos ilyen jelet mutatott nekik. Nem megyek bele megint az idő rövidsége miatt, de Jézus felsorolja, sőt már az Ószövetség felsorolja. Honnan lehet felismerni, amikor eljön a megváltó? A vakok látnak, a sánták járnak, a betegek meggyógyulnak, az evangélium hirdettetik. A végig gondoljuk Jézus csodái, csak ezek történtek szinte, nem? Meggyógyította a vakokat, a sántákat, hirdette az evangéliumot, minden cselekedetével azt próbálta jelként bizonyítani, hogy én vagyok az a Jézus, aki Isten fiaként eljött erre a földre. Mégis ezek az emberek oda mennek, és elkezdik Jézust faggatni. Ha te valóban Isten fia vagy, mutass nekünk jelet. Nem tudom, feltűnt-e, hogy Jézus elég furcsán válaszol. Szinte majdnem ellenségesen. Minek nektek jel? Felsorol két olyan embert, Jónást, Salamont, és végül, bocsánat, hármat, a dél királynői, akiknek elég volt akkor az életükben az a jel, amit akkor Isten adott. Jónás történetét jól ismerjük. Jónás ugyan első körben elutasítja Istent, és nem teszi meg azt, amit kér. De elmegy Ninivébe, az akkori kor nagyvárosába, és elkezdi hirdetni Isten üzenetét. Térjetek meg, mert 40 nap is elpusztul a város. És az emberek elhitték. Elhitték, és az életük megváltozott. Na erre mondja Jézus. Nem adatik más jel, csak ez az egy jel. Mert az emberek mindig akkor kérnek jeleket Istentől, amikor hitetlenek, amikor azt akarják, hogy még pluszba valahogy az Isten bizonyítsa számukra, hogy ő valóságosan él. Pedig ha ismerjük a jeleket, már pedig ismerjük, mindjárt elkezdem sorolni őket, akkor az Isten nem csak 5 jelet, mint amit az elmúlt héten átvettünk és értelmeztünk, hanem számos jelet adott már nekünk. Nektek is, mindannyiotoknak, a gyerekeinknek is, többek között kedves szülő, hogy az Isten valóság is létezik. Az egyik legnagyobb jel, hogy gyereketek született. Mert az Isten ajándékba adja a gyereket. Úgy adja, hogy ez a tiétek azért, hogy ti neveljétek arra, velem együtt, velünk együtt, hogy egyszer megismerje az Isten szeretetét. Nézzük hát ezeket a jeleket nagyon röviden. Az első ilyen jel a szivárvány. Nem szeretném részletezni, belemenni, ne értse félre senki, hogy ma miért problematikus a szivárvány. Mindannyian tudjuk felnőtte. De egy dolgot szeretnék aláhozni. Hadd kérdezzem meg. Ez volt az emberiség egyik első ősi jele. Hiszen tudjuk, hogy Noé kapta ezt a jelet. Mondjátok meg, a szivárvány azóta változott az égen? A szivárvány azóta máskor, másféle módon jelenik meg az égen? A szivárvány azóta, Noé kora óta más üzen az emberiségnek? Semmi nem változott. Csak egyedül az ember. Az ember véleménye, gondolata, ezt éljük ma át. A szivárvány ugyanazt üzeni minden gyerekünknek, ugyanazt üzeni nekünk, ugyanazt üzente apáinknak. Isten szövetséget köt ezzel a világgal. A kegyelmi szövetségét adja. Hogy aki elrontja az életét, az tudjon újat kezdeni. Nem arról szól, amire ma ráhúzzák a szivárványt. Nem megyek bele. Az egy hazugság. A szivárvány arról szól, hogy az Isten ma is megújítja. Újra meg újra a kegyelmét. Ezzel a földdel és az emberiséggel. Benne, veled és velem. Érdemes erre megtanítani a gyerekünket? Persze, hogy érdemes. Ő is fog elbukni az életbe? Lesz mély pontom? Lesz depressziós állapotba? Biztos vagyok benne, hogy lesz. Ugyanúgy, ahogy te is voltál, én is vagyok. Ha felnéz a szivárványra, hálát adhat az Istennek, hogy van megújító szövetség? Ha ismerés tudja a jelentését, akkor igen. Ez volt az első jelkép. A második jelkép, testvéreim, a galamb volt. A galambot sokan úgy ismerik, hogy a béke szövetségének jelképe. Igaz is. De a Biblia szerint ennél több. Talán felnőttek emlékeztek arra a történetre, a gyerekekkel ezt vettük át, amikor Jézus lemegy a Jordán partjára, és keresztelő János megkereszteli. És akkor egy fehér galamb leszáll az égből, szózat hallatszik az égből. Ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Mert Jézus vállára, mint jelkép, a Szentlélek odaszáll. A galamb nem más, mint a Szentlélek által azt jelenti, hogy az Isten minden napon velünk lehet. Betölt bennünket Isten lelke. Pál apostol azt mondja az Új Szövetségben, ti vagytok a Szentlélek templomai. Aki Jézus Krisztusban hisz, aki hisz az Istenben, annak az életét betöltheti a Szentlélek. Gondoljátok csak végig, micsoda védelmet ad egy embernek, egy gyerek életének, ha tudja nagyon jól, hogy a mindenható Isten szent lelke által újjászul és velem van minden nap. Érdemes megtanítani? Megtanítod a tavasznak a csodálatos üzenetét, hogy a természet minden évszakban ugyanakkor újra és újra feléled? Persze, hogy megtanítod. Akkor ez a galamb, amelyik ott Jézusra leszáll, ez a Szentlélek, amelyik ígéretként eljött pünköstkor, legyen az övék, éljen bennük, vezesse őket, adjon nekik erőt, és őrizze meg őket. A galamb tehát a Szentlélek jelképeként. A harmadik jelkép nem más volt, testvéreim, mint a csillag. Ezt a csillagot jól szeretjük is, meg sokszor hallottuk már róla. A betlehemi csillag. Talán emlékeztek rá, a tavalyi esztendőben lehetett látni újra ezt az égi jelenséget. De mit is jelent ez a csillag? Ez a csillag nem csak egy szép mese és történet, hanem a Biblia üzenete szerint azt jelenti, hogy volt három darab tudós ember, akik messzi földről azért indultak el, mert ebben a csillagban isteni vezetést láttak. Ezek nagyon okos emberek voltak, az akkori kor tudósai. És nem legyintettek egyet, hogy ugyan már, mit jelent ez a csillag. Nem ültek mélyebbre a foteljükbe Babilóniába, és mondták volna azt, hogy innen nézzük távcsövön keresztül. Hanem fölültek a tevéjükre, és elindultak, mert tudták, hogy üzenetet hordoz. A csillag nem más jelent, testvéreim. Ma is az emberiségnek. Üzenetet hordozó, isteni közvetítő eszköz. Figyeljétek csak meg, nem szoktunk erről beszélni, mert karácsonykor mindig csak a szép részről beszélünk. De ezek a bölcsek egyetlen egyszer tévedtek. Amikor nem a csillag után mentek szorosan, hanem bementek Heródes palotájába, és azt kérdezték, itt születette meg a király. Mert úgy gondolták az emberi agyukkal, logikusan, egy király, a királyok királya nem születhet meg egy istálóba, egy jászolba, büdös állatok között. Neki palotába kell élni. De figyeljétek meg, hogy ezek a bölcsek, annak ellenére, hogy az akkori kor tudós emberei voltak, nem szégyelték, mentek tovább a csillag után. Megálltak, tiszteletüket fejezték ki, imádták Jézust. És amikor az angyal újra megjelent, akkor más úton, már jó irányba mentek haza. Tanítsuk meg gyermekeinknek, hogy van egy isteni bölcsesség, van egy vezetés, amely az övék lehet, ha észreveszik a jeleket, ha tudnak a jelekből olvasni, ha tudják azokat értelmezni, mert az életük lehet vezetett élet, nem megvezetett, mint amit a mai világ diktál. Vezetett élet. Bölcsek lettek. Bölcsé teszlek téged, és megtanítalak arra az útra, amelyen járnod kell, mondja a zsoltáros. A negyedik jelképünk, testvéreim, a kakas volt. Ez nekünk protestánsoknak különösen is kedves jelképünk. Hiszem, templomaink tetején is jó pár kakas ott van, jelképként. Két dolgot tanultunk meg erről. Az egyik a reformáció. A reformáció jelképeként, mint ahogy a kakas reggel belekiabál az ember életébe, hogy ébresztő. Na, ilyen volt a reformáció az ember lelki életében, az egyház életében, a világ történelmében. Hiszen tudjuk, hogy a reformáció korszaka nem csak az egyházat újította meg, hanem az egyetemes emberiséget is. Ébresztő emberek, kiabál a kakas minden reggel. És az emberek tudják, ha a kakas megszólal, akkor eljön a hajnal. Elérkezett a hajnal ideje. De mi nem csak ezt tanultuk meg, hanem azt is megtanultuk, amit Péter apostol élt át a főpap udvarában. Az utolsó vacsora alkalmával Jézus elmondja neki, hogy Péter háromszor meg fog szagadni engem. És higgyétek, ez a Péter nagyon szerette ám az Úr Jézust. Ez a Péter nem volt egy rossz ember. Egy jó ember, aki szívével, lelkével oda volt Jézusért. És emlékezzetek vissza, hogy fogadkozik. Ments meg, Uram Isten! Ez velem soha nem történhet meg. Hát megtörtént. Megtörtént, és háromszor megtagadta. Igen ám, de elhangzott egy mondat. Amikor Jézus azt mondja neki, Péter, ugyan megtagadsz engem, de én imádkozom, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hitet. És tudjátok, mire emlékezett Péter, amikor megszólalt a kakas? Erre a mondatra. Szerintetek, kell egy embernek, kell egy gyereknek az a biztos tudás és tapasztalás, ha esetleg elbukom, mélységbe kerül az életem, nem tudok mit kezdeni azzal, ami bűnt elkövettem. Hogy van egy Jézus Krisztus, van egy Isten, aki imádkozik érte, hogy el ne fogyatkozzék a hite. Ugye milyen fontos jelkép, hogy egyszer csak belekiabáljon az életébe, Mert ennek a Péternek, tudjuk, azért lett más a sorsa, mint Júdásnak. Mert megbánta a bűnét. Mert tudott bocsánatot kérni. Mert kimerte fejezni azt keserves sírással, hogy igen, elrontottam. Ugye milyen nagy szükség van erre? Mennyire nehéz ezt nekünk sokszor felnőtteknek megtenni? Hát ezért fontos jelkép a kakas. Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy van egy Jézus Krisztus, aki a hitvallásunk szerint is szüntelenül könyörög ott a mindenható Atyaistennek jobbján. Mi érettünk, ő érettük. És végül pedig, testvéreim, Isten igéje, a bibliai tekercs, mint jelkép. Ezt a képet azért tartottam fontosnak, és azt hiszem most mindenki nagyot fog bólintani, mert úgy gondolom, hogy a felnövekvő generációnak muszáj megértenie, hogy nem csak virtuális téren keresztül lehet üzenni, üzenetet találni és olvasni. Gondoljátok csak végig. Itt van a kezünkben a Szentírás. Itt van a kezünkben Isten igéje, amelyről Jézus Krisztus azt mondja, az életnek beszéde. Tudjátok, mit jelent ez? Mindenre van benne válasz. Mindenre. Csak ismerni kell. Olvasni kell. Nem megyek bele, mekkora problémát jelent a mai generációnak. Önmagában az olvasás. Hát még Isten igéje. Már nekünk is gond. Mennyit van a kezünkbe? Mennyit forgatjuk? Hiszünk-e benne? Ismerjük-e őt? Vagy azt mondom, nem is hiszek benne, nem is érdekel, úgyhogy nem is ismerem. Elővettük, hogy elmondhassuk neki. Ez az életnek beszéd, ami róluk szól. Amiben az életüknek minden egyes kérdésére, gondjára, problémájára, örömére benne lesz a válasz. Csak egyszer védj fáradtságot, és kezd el olvasni az evangéliumokat. Jézus hány családhoz, hány élethelyzetben lévő emberhez ment el? Hánynak lépett be a házába? Mennyivel ült le együtt vacsorázni? És beszélte végig velük az életük problémáját. Ma mindenki probléma megoldásokat keres. Hát ott van a kezünkben. Isten odaadta már. Ott van a Bibliában. Ismerjük meg az életnek beszédét. Mert azt gondolom, hogy ez a beszéd, ez az írott ige, ez az isteni üzenet az életünk alapjává lehet. Olyan alappá, amelyet nem tud sem idő, sem élethelyzet megtépázni. Mert azt mondjuk, ez a fundamentum, kősziklára épül. Hadd fejezzem be, és hadd foglaljam össze azzal, köszönjük az Úristennek ezt a hetet. Köszönjük, hogy ennyi mindenre megtanított bennünket, gyermekeinket, és remélem, hogy az énekekből, meg a szolgálatukból kiderül, hogy mind az arcukra, mind a lelkükre volt írva az, hogy jól érezték magukat. És nem csak azért, mert jó idő volt. Nem csak azért, mert finom volt az ebéd, hanem legfőképpen azért, meggyőződésem szerint, mert az életükben, és ezért imádkozunk majd együtt is, az Isten szent lelke elkezdte a maga munkáját. Azért könyörögjünk, hogy ezt a munkát egyszer bevégezve személyesen is megismerhessék azt az élő Istent, akitől az életüket kapták lehetőségként, ajándékként. Imádkozzunk! Köszönünk neked minden áldást, minden ajándékot. Köszönjük azt, hogy velünk voltál és megőriztél bennünket. Őrizd a te magvetésedet, úgy, ahogy te ígérted, hogy egyszer majd szárba szökken és gyümölcsöt terem. Vigyázz ránk és vezess bennünket, hogy hadd lehessünk bölcsek, hadd lehessünk úgy eszesek, hadd tanuljuk meg úgy az ismeretet, hogy az tőled száll alá és formál bennünket. őrizd meg ezt a világot, és kérünk téged, Urunk, benne minket is, hogy a jövendőnk ne az emberi szeszély, ne az aktuális éppen emberi ideológiára épüljön, hanem hadd épüljön újra megint a te igédre. Köszönjük, hogy ezt munkálod hétről hétre itt közöttünk és bennünk. Áld meg otthonainkat, áld meg családjainkat, gyermekeinket, nemzetünket, egyházunkat és teremtett világodat. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled. Hallgass meg imádságunkat. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét, ráadásul úgy hirdetem, ahogy az elmúlt héten is már jeleztük előre, hogy ennek a mai vasárnapi istentiszteletek a persely pénzét a 3 héttel ezelőtt leégett Keszthelyi házban lakó Keszthelyi gondnok, Keszthelyi kántor lakására fordítjuk és küldjük el. A Dunántúli Református Egyházkerület elnöksége alapján, döntésének alapján is minden gyülekezet, Dunántúli gyülekezet a most júniusban az egyik persely pénzét erre a célra fordítja. A Magyar Református Szeretett Szolgálat is erre hirdetett meg országos gyűjtést. Kérem a testvéreket, úgy hordozzuk szívünkön a mai adakozást, hogy ennek a szegény családnak fogjuk eljutatni ezt a pénzt, hiszen azon túl, hogy mindenütt bent égett, a házuk bontása lett ítélve, ez egy 16 lakásos társasház, amiről beszélünk, és mivel ez már kiderült, hogy szándékos gyújtogatás volt, ezért még az is kérdéses, hogy a biztosító hogyan fog tudni számukra fizetni. Ezért kérem a testvéreket, hogy a mai perselypénzes adományunkat erre a célra fordítsuk majd. Jövő heti alkalmainkat hirdetem, a megszokott időben vasárnap fogunk istentiszteletet tartani, gyermekistentisztelettel párhuzamosan 11 órakor itt a templomba. A hétfői online áhítatunk most elmarad, hiszen mindannyian táborba megyünk. Kérem a testvéreket, hordozzanak imádságba bennünket. Jövő héten van a katetikai tábor Balatonfenyvesen, katetikai tábor, ahol a gyülekezetből is számos gyereket viszünk majd. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten lement a napközis tábor, ezúton szeretném megköszönni minden munkatársamnak a segítségét, a nagyobb lányoknak, akik önkéntesként ott voltak egész héten, és segítettek bennünket, és mindazoknak önkormányzatok, akik hozzájárultak ehhez. Köszönjük a támogatást, köszönjük a szülőket, köszönjük, hogy ránk bízták gyermekeiket, és reménység szerint úgy tekintünk erre a hétre, hogy következő évben folytatjuk az iskolai hitoktatáson, belül, keretén belül folytatjuk, és vigyázzunk egymásra és gyermekeinkre. Köszönjük az Isten áldását, amit kirendelt erről a hétre. Az ige hirdetésben én próbáltam röviden összefoglalni és számot adni arról, hogy miről is szólt ez az egész hét, de ahogy szoktuk, most fogadjátok szeretettel a gyerekeknek szolgáltát műsorát, ami nem azt fogja jelenteni, hogy a gyerekek ki fognak állni, és majd elénekelnek egy-egy éneket, hanem minden évben, úgy ahogy szoktuk, lesz közös éneklés is, sőt valószínűleg még versenyt is fogunk hirdetni a gyerekek és a felnőttek között. Amit szeretnék a gyerekeknek jelezni, valóban nem tréfa volt, a Jazz Dance bajnokságnak az eredmény hirdetése a műsor után a hirdetések legvégén fog elhangozni. Az első ének, amit szeretnénk elénekelni, az nem más, mint a Nem lesz egyedül a szívem többé, Glóri. Ez szerintem mindenki ismeri, már a felnőttek is, hiszen ez egy ilyen slágerdős történet, amelyik minden táborban gyakorlatilag mindent visz. Hát próbáljuk ezt most egyszer elénekelni, úgyhogy megpróbáljuk a felnőtteknek is megtanítani, aki még nem ismeri. Kétszer fogjuk elénekelni, először a gyerekek, addig lehet szépen dúdolgatni a helyünkön, nézni a szöveget, utána pedig bevonjuk a felnőtteket is, hogy ne érezzük olyan kényelmesen magukat ebben a jó meleg templomban a helyükről. Nem lesz. Szerintem ezt már mindenki tudja egy elsőre is. Jó? Akkor most azt fogjuk csinálni, hogy már csak úgy bemelegítsünk, hogy jöhetnek a felnőttek. És ki az, aki ismeri már ezt az éneket? Gyerekeken kívül. Húha. Na, akkor lehet, hogy kétszer énekeljük el, de ott a túloldalon nem láttam. Jó, ott is van egy pár ember. Rendben, akkor próbáljuk meg még egyszer, jó? Az én uram, mindörökké, Glóri, halleluja. Akkor utoljára, most a gyerekek nem énekel, jó? Na, majd ha nagyon nem megy, besegítünk, jó? Ennél még nehezebb feladat lesz, úgyhogy hajrá felőtt! Nem lesz
egyedül a szívem, a szentély
jó. Egész jó!
Halleluja! Fenn az ég van minden szentély róli.
Halleluja! Lehet tapsolni!
Jézus hajna csillag lóri. Halleluja! Jézus hajna csillag lóri. Halleluja!
Nem lesz egyedül a szívem,
mindörökké glóri. Halleluja! Jézus hajna csillag glóri. Halleluja! Jézus hajna csillag glóri. Halleluja!
Nem lesz egyedül a szívem,
lesz egyedül a szívem többé glóri. Halleluja!
Gratulálunk a felnőtteknek! Első akadályon túl vannak.
Valaki segítsen nekem.
Következő. A következő ének egy olyan ének lesz, amit nehezebb lenne megtanítanunk, de fogadjátok nagy szeretettel. Ez az énekkarunk kedvenc, egyik kedvenc éneke. Aki tudja, most van akit egy pár az énekkel, és tudják, hogy saját szólamunknak lehet énekelni. Ez a Hálát adok Uram az életért. Ez egy nagyon szép hálaadás, egy gyönyörű szép ének, úgyhogy fogadjuk szeretettel. Jó, bátran figyeljetek a szövegekre.
Hálát adok Uram az életért, rólad zeng énekel egy mősorért. A napokat te számolod,
A következő énekünk egy olyan ének lesz, amelyik egy mutogatós ének. Itt tudjátok fejbe, tegyétek le a papírokat. Jó? Aki ismeri, az is mutogathatja a felnőttek közülben. Mindjárt megtanuljuk, jó? Bátor lehet figyelni.
Ezt a világot, az egész világot, ki teremtette ezt a világot, Atyád Isten ő, ki teremtette a hullámzó tenger, a hullámzó tenger, a hullámzó tenger, ki teremtette a kéklő tenger, Atyád Isten ő. Kiteremtette a madárkát, kiteremtette a madárkát, Atyánk Istenünk, kiteremtette a bűnöcsét.
Egy hiba benne, hogy a kéklő tenger után a madárka is utána jönnek a csillagok, de semmi gond. Azt szeretném megkérni, hogy így az első sorból gyertek, álljatok ide. Gyertek, hogy így. Lássák, ott is így bemutogatni, jó? Hagyd ott a szöveget, nem kell. Várjál. Zaza, ide gyertek még egy picit hátrébb, hogy mindenki lásson benneteket. Többiek a helyükön állva, vagy ülve mutassák arra, jó? Felnőttek is mutogathatják, bátran, nem nehéz, így mutatjuk a világot, a hullámzó tengert, így a madárkát, így. Gyerünk bátran, felnőttek!
Nézd világot, ki teremtette ezt a világot, Atyánk Istenünk, ki teremtette a hullámzó tengert, a hullámzó tenger, a hullámzó tenger, ki teremtette, nem minden felül mutogatják, Atyánk Istenünk, ki teremtette a madárkát, repülő madárkát, ki teremtette a madárkát, Atyánk Istenünk,
jön a csillag,
ki teremtette a csillagot, ragyogó csillagot, ragyogó csillagot, ki teremtette a csillagot, Atyánk Istenünk, ki teremtett meg téged, őt is engem, téged, őt is engem, téged, őt is engem, ki teremtett meg téged, őt is engem, Atyánk Istenünk!
Csöcs! Felnőttek nagyon szemérmesek voltak, de nem baj. A következő énekünk add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak. Ezt megpróbáljuk megtanítani, ez nem olyan nehéz. Figyelj, megy!
Hallelujah, 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 hallelujah.
Hadd fűzzem hozzá,
hogy egyház kerületi táborból Balatonfejhesen, tudom, itt mondtam, talán nekik elmeséltem, és a kolléganő, aki beírta az éneket, az ének szövegébe benne jött egy ű betű, a soha nem fél már a szívem után. És ment az ének, senki nem nézte, mint felnőttek, ugye rutinból ment, és a gyerekek 200 barát gyerek volt, így klasszikusan torkot szakadtunk, hogy beordibálták, hogy ű! És ez így maradt meg a táborban 10 éven keresztül. Nem is lehet kiirtani a gyerekekből, úgyhogy most fogadják szeretettel a ű változatot. Lehet énekelni velük? Na gyerünk, mehet az ű! Egy nagy tapsot megérdemel.